A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Jaj! Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt mindenkinek, 6 óra 33 perc van, április 8-a hétfő, ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre, jó reggelt.
Meg a kívánunk. Hallgatók már korán reggel, ahogy meg is írta nekünk papa bicilő most, tehát már teker. Természetesen Morgan Freeman kartása kisé szórt a fény a felhők miatt, és szaporább a dobozok rajzása is. De nem élhetetlen még a város. Én azt vettem észre, hogy sokan vannak. Most autóval nem tudom, tömegközlekedéssel biztosan, meg a vonaton is sokan voltak, úgyhogy azt gondolom, hogy beindult itt a tavaszi szünet utáni első munkanap. Te mit vettél észre?
Én azt vettem észre, hogy most megint nem tudom, hogy én vagyok hülye, vagy figyelmetlen, vagy valaki egyszerűen elfelejtette megnyitni a rakpartot,
ja,
hogy megint beleszaladtam abba, hogy Erzsébet híd, ja. Lekanyarodás, alsó rakpart, rakpart lezárva. Hát igen, hétvégén le volt zárva, meg le is lesz hétvégénként, de hogy iskolaidőben, tehát most már ugye vége a tavaszi szünetnek, de hétfőn reggel, hát rajtam kívül is az elég sokan ott kóvályogtak, és nem tudták, hogy mit csináljanak, amikor neki szaladtak ott a lezárva táblának. Mi ez? Vagy miért van zárva, vagy hogy egyáltalán véletlenül maradt úgy, vagy hogy mi. Minden esetre most így a Google térkép azt mutatja, hogy igen, észak felé zárva van, dél felé meg nincs. Nem igazán
igen,
látom
és az a bosszantó, hogy ha már belekeveredtél ebbe a helyzetbe, akkor nehéz onnan kijönni.
Igen, abszolút. Tehát eleve visszafordulni is igazából csak szabálytalan lett, vagy elmész nagyon délre. Utána, na merre? Hát akkor elrongyolok az Asztória felé, ott balra fordulni nem, akkor nyilván ott lehet egy kis kört tenni a, nem tudom milyen utca, Puskin utca. Uh-huh. Ott rögtön beleszaladtam a kukás autóba, úgyhogy a jó hamar és jó korán jövökből lett egy szokásos, vagy annál is későbbi.
De nem morogjunk hétfőn.
De nem morgunk. Hát tényleg érdekelne, hogy most tényleg le van zárva.
Igen. Lehet, hogy most kiment egy illetékes, és eltávolította a sávlezáró táblát.
Vagy előfordulhat az, hogy egyszerűen olyan trehány valaki, hogy elfelejti megnyitni.
Igen. Na, szerintem előfordulhat. Na, jó, ez okay. Magyarországon sok minden előfordul. Gézu is megírta a reggeli hajkuját. Exakt időgép helyett jobb volna egy klassz visszaforgató. Úgyhogy ez van. És rögtön jött közlekedési információ is. Jó reggelt, Kerepesi úton csőtörés és káosz. Pontosabban a Veres Péteren befelé Sashalom után. Tehát Veres Péteren befelé Sashalom után csőtörés, káosz.
Annyira tudtam, hogy ez lesz Le Papa reakciója.
Hát
igen. De egyébként jogos.
Mennyi
jogos, és hogy te most kerekpárral érkeztél, úgyhogy ráadásul.
Hát én Bubival jöttem.
Ami egyébként és így is kell.
Tényleg jó, és egyetlen egy kis apró módosítani való javaslat. Most már az applikáció is tök jó működik szerintem minden. Meg látod, hogy hol van, hol nincs. Hogy valamit kéne csinálni a markolatokkal, mert elkezdte kikezdeni az UV meg az időjárás, és ez a gumi így porlad, vagy nem tudom, mit csinál, ja, és így olyan koszos lesz a kezed, ilyen fekete, nem mindegyiknél, de valamelyik olyan széria, ami már többet volt kint az időjárásnak köszönhetően, és szerintem ez az UV, ahogy így kikezdte ezt az anyagot, ahogy így először egy ilyen kocsonyás valami lesz rajta, aztán utána egy porlad, és ha úgy fogod meg, akkor azt gondolod, hogy valami irgalmatlan, mocskos kezű ember volt előtted, de nem. Aha. Ez csak az a... És többen vettem észre. Utána törölgetheted le a kezedről valami nedves kendővel, vagy nem tudom. Szóval a lényeg az, hogy ez az egy kis apró kis módosítás, gondolom tudják, nem tudom, hogy hogy lehet megoldani, biztos van erre jó módszer, de maga az eszköz az jól megy.
Hány éve volt a cserem, hogy 2 vagy 3, mióta megújították, és egy teljesen új széria jött be? Gondolom azért nem kalkuláltak, hogy nem tudom, hogy az élettartam egy
ilyen kerékpárnak. Ez egyébként egy normál markolaton is, amit mondjuk a nagy sportáruházban lehet olcsón kapni, ilyen szilikongumiszerű, ugyanez a sztori van, most cseréltem pont az egyik biciklinken, úgyhogy ha nem ilyen bandás van, hanem ez a gumiszerű valami, az előbb-utóbb tönkre megy. Na!
Igen, de jogos, én is szoktam biciklivel jönni, hát ma sajnos rohanás van adás után, úgyhogy ez nem működött.
Minden kedves Dénes nevű hallgatónkat üdvözlünk, ez az ő napjuk, úgyhogy Dénesek, Dienesek, Dentonok ünnepelnek, meg a Zselykék, Zsüliettek is, és akkor nézzük, hogy milyen szép évfordulóink vannak. Londonban összeül az első rendi gyűlés 1265-ben, aztán szintén Londonban egy jó pár évvel később az Antant Kordiált aláírták 1904-ben, és megalakult az Antant. Úgyhogy ezeket tudtam.
Az vicces, 2014-ben, 10 évvel ezelőtt, ezen a napon mi volt a fontos esemény? Megszűnik a támogatás. Windows XP támogatása.
Na hát akkor híres születésnaposok közül kiemelünk egy párat. Laborfalvi Róza, magyar színésznő, Jókai Mór felesége 1817-ben született ezen a napon, aztán Antal József politikus, az MDF első elnöke, magyar köztársaság, ugye a 90-től 93-ig a miniszterelnöke.
A rendszerváltás,
a rendszerváltás utáni első. 1932-ben született.
Kofi Annan, sokat hallottunk róla, mint ENSZ főtitkár, 2038-ban született, és 18 óta nincs köztünk. Aztán...
Izzy Stradlin, Guns N' Roses zenész, természetesen, mint tudjuk, 62-es az Izzy, úgyhogy Patricia Arquette, amerikai színésznő.
Ő melyik?
A Patricia Arquette?
Nem, az Izzy.
Ja? Hát, hogy melyik? Hát...
Miért zenész?
Hogy miért zenész? Hát, gitáros.
Hát, hogy miért nem a hangszert írják oda?
Ja, tehát, ritmus, a... ő a ritmus a Guns N' Roses-ban.
Csak furcsa, hogy általában a hangszerrel szokták azonosítani, csak furcsa, hogy zenész.
Meg hát ugye az egyik fő dalszerző. Tehát
azt
maga...
nem tudtam, hogy az mennyire a...
Hát elég sok számot írt szerintem. Igen? Nem tudom fejből ezt, mert annyira nem követtem, de úgy emlékszem, hogy ő az egyik fő. Az Izzy Stradlin. Persze nem ilyen névvel született, hanem Jeffrey Dean Isbell a neve. Na, azt mondja, hogy kit emelné még ki? Patricia Arquette az megvan, ugye?
Igen.
Kiváló színésznő. Klein Heisler László.
Klein Heisler László.
Magyar labdarúgó.
Magyar focista.
Igen, focista.
Aki most küzd, hogy beférjen a válogatottba.
És életének 93. évében elhunyt Ferge Zsuzsa szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Április 4-én történt ez, de akkor nem emlékeztünk meg róla, úgyhogy ezt mindenképpen el kell mondani, hogyha valaki nem hallotta volna.
Kinek jöhetett az, hogy vegyél már levegőt?
Az egy, nem tudom, utánunk. Az a pont jókorban valaki nagyon...
Hatodika? Nem, a szombat. Várja, akkor a szombat délután. Akkor már nem mi voltunk, pedig...
De! Akkor mi voltunk, az ismétlés. Akkor neked szólt.
Dehogyis, nem. Nem. Hát akkor az... Hát én szóhoz nem jutottam. Tehát ugye...
Ja, akkor a Viálevics volt.
Hát 9-ig szóhoz nem jutottam, majd pedig 9-kor tüntetőleg... Igen. Nem szólt semmit, hogy...
Hát ez a te rovatod.
Hogy ezzel szívasson. Persze, én rovatom. Igen.
Vonat nélküli kalauz. Kinek mi a véleménye? Ez egy nagyon klassz sztori. Ugye több példa van már nemzetközileg, hogy ezt így csinálják. Az ellenőrzésre visszatérve, ugye ez a laissez-faire jellegű dolog, hogy nem ellenőriznek a felszállásnál, meg, hanem persze. Szúró próbaszerűen egy egy megemelt büntetés, azt hiszem 25 ezer forint a jegyáron felül, ugye, hogyha pótdíjazni kell, tehát ez van, és hogy nagyon sok helyen teljesen fölösleges, egyébként tényleg azt látom én is, hogy az országbéletekkel jön végig, és mindenkinek lecsippantja, de hát mindenkinek van. Na mindegy, de mégis Magyarországon vagyunk, ez azért, pedig a másik oldal.
De azért az hungarikum, hogy nem a legkevésbé forgalmas vonalakon és vonatokon vezetik be, hanem a legnagyobb forgalmú vonatokon.
Hát tehát ezt meglátjuk. Ez... Elővárosira is ki akarják terjeszteni, a Pilisvár-Övörösvári szakasz, ugye, igen, de a többire is úgy értettem. Hmm. Tehát például akár az E30-as, G43-as
de
vonalakra
nem azon a bézéken, ahol mondjuk ketten zögykölődnek, vagy tökéres, ott majd ott fog a Kaller is zögykölődni a nulla ember mellett.
Na hát azt
hanem ott, ahol
értem.
Mondjuk éppen sokan vannak, és mondjuk esetleg szükség is lenne rá. Hát ott ugye, ahol a legnagyobb a létszámhiány, ahol már nem tudták pótolni igen. Semmi pénzért. Ez nagyjából erről szól.
Hát aztán egy jó közlekedéssel indul a hétfő. A Hungária körúton délfelé a Hős utcánál feltúrták a külső sávot. Nem kicsi a dugó. Köszönjük szépen ezt az információt. És akkor szerintem zenéljünk egyet.
Ja.
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
Na hát közben ugye a Veres Péternél a Sashalom utáni csőtörés miatt közben le is zárták az utat, a buszok kerülnek, a H8, H9-es hév jár. Tudósít a kedves hallgató, köszönjük szépen, tehát ugye a Kerepesi úton káosz van.
A csőtörés miatt.
Csőtörés miatt, igen. Úgyhogy köszönjük az információkat, hogyha szeretnétek még írni, vagy akár hozzászólni, akkor ezt megtehetitek 0636 98 098 0, vagy pedig info@millasreggeli.hu, illetve a Messengeren is írhattok.
Nos, gyorsan mit írnak a ma reggeli lapok, amiket esetleg még nem olvashattunk, illetve exkluzív információk. Például a portfólió meglepő magyar bérrobbanást elemezgeti. Hát ez uh-huh. végül is még csak egy adat, a januári béradat, de egyre csökkentek az elmúlt időszakban az idei GDP növekedésre vonatkozó várakozások. Az infláció 5% környékén várható, viszont most már a kormány is elengedte még a legoptimistább magyar címet, uh-huh. szerintem rendszeresen kiérdemlő Nagy Márton is elengedte a 4%-os álmokat, és most már a 2-3 felé tendál, követve ugye egyébként az elemzői konszenzust. Viszont van egy adat, ami meglepően jobb lett a vártnál, tehát a béradat a januári alapján az elemzők fölfele módosítgatják a várakozásaikat, tehát 8-10% körül, most már 12-14 környékén van. Ennek a hátterét elemezgeti a cég. Az érdekes egyébként, hogy ebből még semmiféle hatás nem érződik például a kiskeradatokon, mert az is volt a múlt héten, és az meg eléggé gyászos lett, tehát egyelőre nem költik el a plusz pénzt azok, akik ezt megkapják.
A kiskereskedelmi adat az gyászos lett, így van, meg még gyászosabb adat lett a rekordszámú kivándorlás. Ugye Ausztria...
Hát egy másik dolog,
hát,
igen.
Most nézd, összefüggő társadalmi
csak ez egy
korrózió,
korábbi adat,
korábbi adat, de rengetegen vándorolnak ki, természetesen mindenféle kommunikáció ellenére, hogy itt visszaindult, vagy bár nem, megy kifele. Ausztria a leg inkább...
Ezek csak számok, tehát ugye most...
Ja, okay.
Hát nem, vagy csak
hát
azt mondom, hogy...
is csak számok, de meg azt kiskereskedelem is.
Le lehet fejteni a kommunikációt, tehát sokkal könnyebb olyanról össze-vissza beszélni, ahol véleményt tudsz belekeverni.
Ja,
a kivándorlás az egy egyszerű adat. És az, hogy ezzel kapcsolatban ki mit mond, tehát a számok magukért beszélnek, az látszik, hogy a Covid időszak után újra megindult, és tavaly kifejezetten kellemetlenül igen. sokan nagyon növekvő mértékben mentek kifele, viszont látványos, hogy Nagy-Britannia helyett Ausztria lett a igen. fő célországa a Brexit óta, sokkal kevesebben mennek. Nagyon-nagyon összeszűkült Nagy-Britannia. Németország is nő, de Ausztria meg leginkább.
Aztán gyorsan támadás érte ugye Európa legnagyobb atomerőművét, nem tudom, hogy ezt hányan hallották már, minden esetre az ENSZ atomfelügyelete szerint a zaporizsiai dróntámadás megnövelte a nagy nukleáris baleset kockázatát, akár a 444-en is lehet olvasni erről. Hát ugye Most úgy van, hogy elhárították azért a támadás nagy részét, de ettől függetlenül óriási probléma az, amikor egy ilyen atomerőművet, egy ilyen létesítményt bármilyen szinten támadnak. Minden esetre ott a hírekben több helyen lehet olvasni. Mm-hmm. Én a 444-en láttam.
Még egy pillanatra visszakanyarodok a béradatokhoz. Tehát ebből lesz egy majdnem 10%-os reálbér növekedés, abból azért valamennyi valószínűleg át fog szűrődni a költésekbe. Nyilván a létszámhiányos ágavatokban, meg a minimál bér közeli fizetséget nyújtó ágazatokban volt a legnagyobb a növekedés. Egyébként az oktatásban is nagy volt, ott azért mondjuk van bőven térfölzárkóztatás, akkor ezzel tudok átkanyodni egy másik cikknek a szemlézésére, mert a 24.hu itt látványosan nincs semmi sem rendben címmel másod és harmadállást is vállalnak az Állami Egyetemek Oktatói című cikkben elemzi, hogy a három legnagyobb presztízsű egyetemen, ELTÉ-n, BME-n, illetve Zeneakadémián, jó, ez most kiemelés volt, az egy a legnagyobb presztízsek közé tartó egyetemeken, az elképesztő alacsony fizetések miatt milyen mozgolódások vannak, meg mit szeretnének elérni az ott dolgozók. Ott talán oda is figyelnek jobban rá, mert nagyon sokan elmentek, kulcspozíciókból is elmentek, és ez már olyan szintű problémákat okoz, hogy nem nagyon lehet mit kezdeni, mint valamennyire emelni a béreket. Mindenki egyértelműen politikai döntésnek tartja, mert ugye egészen minimális, tehát mondjuk nemzetgazdaság szempontjából meg egészen minimális költségvonzata lenne, hogy rendezzék a béreket ezek az egyetemeken.
Boeing! Sajnos ezt az árfolyamra is lehet mondani szerintem, meg úgy általában. Közben újabb baleset volt, felszállás közben levált egy Boeing hajtóművének burkolata. Ez eltalálta a szárnyat is, emiatt aztán a Denverből felszálló gép az incidens után visszatért a repülőtérre, most szerencsére senki nem sérült meg. Hát ez gyakorlatilag csak tetőzi a problémát a repülőgépgyártónál.
Hát igen, de tudod, azért ki van hegyezve az embereknek a füle azért sokkal jobban, tehát a legapróbb incidensek is.
Okay.
Most miután a Boeing-nál
miután
vannak
ugye
gondok,
kiszakadt egy ablak, vagy ajtóméretű
szólnak
darab.
És rezonálnak.
Hát
én persze, én tudom.
Meg egy csomó mindenki visszamondta a rendelést.
De minden egyes gép visszafordulás, vagy hasonló, ami mondjuk.
Hát most ilyesmi azért nem történik sűrűn, hogy leválik a burkolat, és neki csapódik a szájnak, szerintem.
Nem azt mondom, hogy sűrűn történik, de előfordul, és nem csak a Boeing-nál fordul elő, tehát azért nem fogom tudni neked megmondani a gyakorisági mutatókat, de hát ezzel együtt kell élniük, tehát hogyha tényleg komoly problémák vannak, akkor nyilván a média zaj az ezerszeres lesz, meg a befektetők reakciója is. Tehát ebből visszajönni, ebből nagyon nehéz. Egyébként pont többen kérdezték, hogy most ugye Boeing részvény lealázva, hát ezt a reputációt helyreállítani, meg azt, hogy inkább a másikat rendeljék egy oligopolisztikus piacon, hát az nem egyszerű, tehát biztos nem nyúlnék hozzá.
Érdekes. A Volkswagenhez hasonlít szerintem a Situ, legalábbis így ilyen...
De ők tök jó kijöttek.
Ők kijöttek, de nem egy év kellett hozzá.
Nem bizony.
Úgyhogy...
Több év, de most már megint abszolút túl vannak rajta.
Na hát akkor nézzük. Már részvényekről volt szó, akkor nézzünk tőzsdét.
Így van.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
A magyar tőzsdén nem volt olyan jó a hangulat, alapvetően lejjebb került minden, mert hogy 0,2%-os mínusz volt a magyar tőzsde mutatójának, a BUX-nak a vége. A blue chipek közül az OTP 1%-ot esett, a MOL 0,5%-kal került feljebb, tehát a MOL az tudott egy kicsit emelkedni. A Magyar Telekom 0,1%-os mínusz, a Richter pedig 0,4%-os plusz, tehát egy ilyen egy sima egy fordított, ami érdekes volt a Béten, az Appenin, ki a pénzügyi eredményeit az Appenin csoport közzétette, a tavalyhoz képest jóval nagyobb ingatlan bérbeadási bevétel volt, adózott eredmény, ezen felül az is érkezett, hogy egy hitelminősítőoszkóp erős operatív teljesítményre és sikeres akvizíciók, ingatlan akvizíciókra megerősítette a hitelminősítését, hát a befektetők pedig jobb eredményre számítottak, úgyhogy mindez mindegy volt, nagy esésben az Appenin részvénye tehát. Érdekes volt még, hogy történelmi csúcson zárt, ugye nincs zárás, az arany árfolyama. Többek között az amerikai kamatcsökkentési várakozásoknak, spekulatív és jegybanki vásárlásoknak írta a Reuters. Hogy ez mennyire igaz, azt nem tudom. Minden esetre az árfolyam az egészen érdekesen alakul.
Hát ez annyira igaz, hogy amikor ezek a várakozások sokkal erősebbek voltak, akkor nem ment.
Akkor nem.
Történelmi csúcsra.
Meg kell magyarázni. Na, hát most...
Megmagyarázni meg lehet.
Hát egyébként... és mi van Elon Musk-kal? Hát jön az olcsó Tesla.
Na. Elon Musk leesett a dobogóról is a leggazdagabb listán, úgyhogy
a csodába.
Igen, pénteken helyet cserélt Zuckerberg úrral.
Na,
úgyhogy
tessék.
Most már csak a negyedik
egyik
helyen. Utca
19, utca a másik hossza, egy hiány 20.
Utca hosszal vezette a világ leggazdagabbjainak a listáját, most már kalimpálnia kell. Hát illetve, hogy ugye Tesla az esett egy nagyot ismét, miközben a Microsoft fölfele ment, és akkor ebből lett a csere egyébként érdekes. Na, minden esetre
a Tesla robotaxit jelentette be egyébként, ez az új termék.
És fölment 3,5%-ot.
Mindig nem, tud egyet csinálni, mindig.
A Microsoft. A Microsoft
azt hittem a Tesla.
Nem.
Mert az, hát az amerikai piac Michael Flatley-e néha így tik-tik-tik csinál egy ilyen steppet, és akkor 3%-4% emelés.
Hát szerintem a tőzsdét a Czollerandi jobban tudja nálam.
Mert be van csukva a szeme.
Ő a nagy tőzsde is spekulás.
Szerintem a Czollerandi alszik.
Megpróbálkozom én is akkor.
Nincs velünk.
Fölpattant egy kicsit, csütörtökön esett, pénteken emelkedett. Most mit mondjak még ezen? Tényleg, csütörtökön a végén kicsit ledöntötték, pénteken meg jó, volt egy kis jó kedv. Aztán az Nvidia, hát azért a 900-tól odébb van, de az is emelkedett 2,5%-ot, kicsit visszahúzták, de most már hetek óta ebben a sávban mozog, kicsit kimegy csúcsra, aztán leesik, megint egy-két ponttal csúcsot dönt, igazából semmi nagy izgalom nem volt.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Ha nem is beszélünk a másik, a harmadik leggazdagabbról, ha mindenki csak a Zuckerbergről, mert itt ott van ez a aranyos kis Bernard Arnault.
Ő az első.
A Louis Vuitton. Louis Vuitton.
Például. Ah. Igen.
Ugye,
de most már egész magasan. Ne, igen, le van
a Bezos van ott egyébként.
Ő a második, igen.
Ja, igen.
Úgyhogy ez most a friss lista. Na, átadjuk a terepet, tehát akkor.
Andika, készen állsz?
Aki talán fölébred.
Vagy még fölébred, egy mire? Dupla presszó kell valami injekció formájában. Nem, szerintem ennyi.
Meglátjuk, hogy a piros lámpa fölvillanása az ébresztőleg hat-e.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt mindenkinek, április 8-a hétfő van, 7 óra 10 perc, ez a Millás reggeli a Rádió Cafén. A stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre, jó reggelt.
Kedves hallgatók is azt mondja, hogy a Zuckerberg nem inkább Meta, mint Microsoft. De véletlen elszólás volt, igen, igen, köszönjük szépen. Tehát Meta Platforms, vagyis gyerekkori nevén Facebook, és erről volt szó. De közben,
viszont,
Gábor...
Hát, ha jól nézem, akkor annyira szoros a verseny a harmadik helyért a leggazdagabb listán, ugye a real-time listán megváltozott, és például ugye a Ford is számol ilyet, és ott visszavette. Ha jól látom, azért, mert ez annyira real-time lista, hogy és annyira aktuális részvényárfolyamot számol, hogy benne van a zárás után elektronikus kereskedésben az az aktuális árfolyam. Tehát
mindig nézi az árfolyamot.
Igen. A záróáron számolva a részvény tulajdonuk értékét, akkor a Zuckerberg volt előrébb, és miután a zárás utáni kereskedésben a Tesla a buktáját visszahozta, tehát a majdnem 4% bukásból hirtelen meghúzták és visszajött, és majdnem 4%-ot emelkedett, és ezzel viszont Elon Musk visszavette a harmadik helyét. Nyilván játék a számokkal, és most ezek éppen most éppen ki a harmadik leggazdagabb a világon. Túl nagy jelentősége nincsen, mindenesetre érdekes, hogy ennyire közel vannak lehet egymáshoz.
Hát egy időben ez volt a Carlos Slimmel is, ugye, hogy ahogy esett a részvény árfolyam, úgy potyogott le a leggazdagabbak listájáról.
Igen, de hát ugye Elon Musk azért egy éve, hát emlékszem, amikor még arról írtam, hogy hát ez nekem gyanús, hogy ezt el fogja veszíteni, tehát utcahosszal vezetett a leggazdagabbak listáján. És ahogy a Teslával sűrűsödtek a problémák, illetve kiderült, hogy az az irgalmatlan növekedés, amit a piac beáll, az nem fog megvalósulni, és a részvény ára esik, akkor az azért valószínű volt, hogy ezt az első helyet el fogja veszíteni, de hogy most már a harmadikat is, illetve hogy szépen halad. A mögött egyébként most van egy jó 15-20%-os lyuk, tehát innentől azért elég nagyot kell esni a Tesla értékének, illetve mondjuk esetleg a többi befektetését kell átárazni ahhoz, hogy innen is lejjebb csúszson. De mondom, tényleg ez játék a számokkal valahol.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na hát, kezdjük ezzel a fantasztikus hírrel. Szétverték a keleti pályaudvar zongoráját, a széket is elflexelték. Ugye azt el kell szállítani most a zongorát, így egy ideig biztosan nem tudják egymást szórakoztatni az utasok, írta az iho.hu. A Budapest Piánó posztja alapján a rongálók nem bízták a dolgot a véletlenre, a hangszer több billentyűjét, kalapácsát kiszedték, ellopták, a pianinót teledobálták csikkekkel, sört öntöttek bele, és biztos, ami biztos alapon, a zongora széket is ketté flexelték. Van ez a Budapest Piánó projekt, ennek keretében közösségi zongorákat helyeznek el Budapest belvárosában, így került egy pianinó a keleti pályaudvar Lotz termébe is, még tavaly nyár elején. A kitalálója Demeter Márton szerint szinte mindig ült előtte valaki és játszott. Uh-huh. Ahogy egyébként ezt látjuk a nagy nyugati országokban, a repülőgép várokban, repülőtereken, de most már nagyon sok helyen vannak, a metró aluljárókban ilyenek.
Én tökre szeretem.
Úgyhogy...
Még amikor tök bénán csak úgy kalimpálni leülnek, még az is...
Teljesen de, mindegy, nem?
Tök jó, persze, igen, abszolút. Ez egy nagyon jó
az
ötlet.
A baj ezzel, tudod,
nagyon
hogy...
Nagyon jó, hogy van ilyen.
Ez egy lassú folyamat, amíg a társadalom megérti, hogy azok a dolgok, amik oda vannak rakva, azok az ő javát szolgálják. Ilyen volt például az a nagyon sok bicikliszerelő állomás, amit kihelyeztek a városba egy időben.
Hát lehetne sorolni sajnos ezeket a példákat.
És annyira örültem, hogy tényleg egy olyan frankó cucc volt, amin volt minden, a pumpától kezdve az összes beállítóig mindenféle cuccik. Hát az első az volt, hogy ezeket a sodronyokkal rögzített izéket elvágták, és elvitték a szerszámokat. Tehát akkor ott lógtak a sodronyok magukba, aztán ott pumpa is eltűnt, a végén már csak árválkodik ott az az oszlop, és semmit nem csinál. Szóval, igen, na ez van.
Ugye nem lehet ez mit hozzáfűzni, nagyon hát szomorú nincs. És igen. Gáz és igen. Ciki. Tehát ez tényleg a szekunder szégyen, igen. Hogy ez megtörténik. És,
na majd lesz még itt jobb szekunder szégyen.
Melyikre gondolsz?
Na, a tavaszi nagy takarítás.
Igen, nincs. Az be van minden kamerázva. Nyilván az a nagy terem is be van kamerázva.
De be van.
Nem lehet.
De feljelentést tesz. Már előbb-utóbb biztos. Tehát ahogy a szobor rongálásokat ugye a Margit hídon.
Nincsen ilyen vasútrendőrség? Hát ott cirkálnak mindig. Nem tűnt föl, hogy szétverik az zongorát és
szétflexelik a
flex.
Széket.
Ismeretlen tettes, de egész tök érthetetlen.
Mobil flexel, vagy nem tudom. Na
és tényleg sokan játszanak ott, és tényleg öröm hallgatni. Szerintem én tökre élvezem, akármerre a világban mozgok, ahol ez működik, és sokan
itt a kedves hallgatónk is, és napok alatt nem sikerült letölteni a kamera felvételét. Nem igen, egy brazil ugye. Nagykövetségi tempó.
Értjük, jogos, igen, és frappáns. Jó, másik, melyikre gondoltam? Metró?
Metró.
A metró szauna?
Igen.
A Népszava kérdezett rá, hogy mi van a klimatizálással. Ez egy érdekes történet. Ugye onnan indulhatunk, hogy meddig kell visszamenni. Na, próbálom akkor leegyszerűsíteni. Hármas metró. Tarlós főpolgármester emlékévetes nyilatkozata volt, hogy ha minek abba a klíma? Föld alatt megy.
Ja.
Aztán utána kampány, következő főpolgármester jelölt emlékezetes méricskélés a hőmérővel, tudod, a jelenlegi főpolgármester. Ő viszont emiatt azért kicsit, miután megígérte, bele van szorulva, hogy valamit csinálni kéne, tehát ez nyilván számon kérhető, de hát nem fognak tudni mit csinálni. Ugye sok minden oka van ennek. A lényeg az, hogy a súly csak akkor bírja el a kaszni, a klimatizáció. Megtalálták nagy nehezen a szakemberek,
a megoldást.
Tök jó a megoldást. Viszont a súlyt megnöveli, és hogyha megveszélyeztetné a metró szerelvényének érvényes garanciát, hogyha azt megnövelnék, és akkor ezen a mesdjén kell működni, ráadásul kevés pénzből, közbeszerzést már kiírták rá, elvileg már a pénzt is összerakták, de most mégis leállt, tehát egyszerűen meg lesz állítólag, csak hogy lassan, idén biztos, hogy nem lesz. Tehát megy a pereskedés a gyártóval is még, szóval elég bonyolult a történet. Elvileg már finanszírozást nagy nehezen összerak, illetve megszavazták, hogy hitelt vessen fel a BKV, tehát ilyen oldalról a finanszírozás megvan, viszont idén nem lesz, de most az ígéret az, hogy röviden összefoglaljuk, hogy lesz klíma, csak nem az idén, hanem hát remélhetőleg jövőre, mármint ha a nyarat nézzük.
Hát én nem tudom, a trend hogy fog alakulni, de hogyha ebből a tavaszból indulunk ki, akkor egy elég kemény nyárra készülhetünk. Tudom, hogy ilyenkor szokott jönni egy ilyen lehűlés, és nem lehet ebből kiindulni, hogy most vannak ezek az extrém meleg napok. Hát, de...
ez eddig ijesztő.
Oké.
Okay. Simán, csak azt simán lehet, hogy akkor... után jön egy tök hűvös nyár, igen, de amit most itt tavasszal látunk, hát de ha csak a görög, nem is a görög erdőtüzeket nézed.
Igen.
Hát, hogy áprilisban tombolnak az erdőtüzek a szigeteken, igen, amikor ugye tavaly
és ráadásul ketté szakadt Magyarország, nem csak a politikai értelemben, hanem azt is, hogyha megnézed, hogy hol mennyi eső esik. Tehát van egy csomó hely, ahol elég sok esett, és tök jó állapotban van a talaj. Máshol meg semmi szárazság van.
Ez is tipikus, igen.
Ég ki a fű, már most, úgyhogy...
Eltűntek a jó regáztató esők, és ahol éppen beüt a cikkázó kisebb csapadékzónák, amerre mennek, teljesen szélsőséges a csapadék eloszlás, igen. Ez is sajnos úgy tűnik, hogy elég egyértelműen látszik a klímaváltozás hatásaként. No, melyik hír van még, ami szerinted izgi?
Hát semmi, csak a hídmosásokat akartam mondani, no, hogy beindul a tavaszi nagytakarítási projekt.
Az jó, igen.
Budapesten és környékén, illetve a hidak, ugye április 6-án és 7-én az Erzsébet híd mindkét oldalának megtisztításával kezdődik a szokásos tavaszi hídmosási program, aztán utána megtisztulna a többi híd is, és a Vára alagút is. A program az idei évben összekapcsolódik Budapest számos forgalmas csomópontján, és a nagykörút teljes hosszán megszervezett koncentrált nagytakarítással, és azt kéri az FKF az adott időszakban közlekedőket, főleg a hídon, hogy figyeljenek az ott dolgozó munkagépekre, vigyázzanak a területen dolgozó munkatársakra. Úgyhogy Árpád híd, Váralagút, Lánchíd, Zélinszky híd, Szabadság híd, Margit híd, Petőfi híd, Rákóczi híd ütemezett megtisztítása kezdődik el.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben. És a magabiztos sebésznek is.
Millás reggeli.
Jaj, bocsánat, én mondom akkor. Támad a mesterséges intelligencia. Több mint 200 elismert zenész írta alá azt a nyílt levelet, amelyben védelmet követelnek az emberi művészek képmását és hangját utánzó és felhasználó mesterséges intelligencia ellen. Dr. Horváth Péter, a ProArt Szövetség a szerzői jogokért igazgatója van a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Reggelt, szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is!
Hát egy ideje már benn van a köztudatban ez a mesterséges intelligencia által okozott pánik. Az alkotói körökben kezdődik ugye a fotóművészekkel, fotósokkal, különböző fotómegosztó oldalakon, és átment ugye a hollywoodi sztrájkba, a forgatókönyvírók sztrájkjába, akkor a képmáshoz való joggal kapcsolatos amerikai nagy pereket láttuk. Szóval, hogy mi történik? Július 1-én életbe lép az Elvis törvény.
Uh-huh. Nagy állistás sztárok, illetve a klasszikusok örökösei, csak pár nevet mondok, akik most ibbe beszálltak, Billie Eilish, Stevie Wonder, R.E.M., Frank Sinatra és Bob Marley örökösei. Mi történik, és miért pont most?
A miért pont most, ez egy jó kérdés, de ez nem most kezdődött. Tehát, hogyha most szűkebben nézzük a zeneipart és zeneiparnak az alkotó gárdáját, ezeket a releváns szereplőket, akkor már tavaly nyáron, tehát közel egy évvel ezelőtt egy nyílt levéllel fordultak a zenészeket képviselő szervezetek által összefogottan, hogy azért több mint 6 millió zenei kreatív iparági szakembert tömörít és jelent, akik pontokba szedték már, hogy mi a baj azzal a szabályozatlan állapottal, amiben élünk. Tehát a mesterséges intelligencia rohamos fejlődése és hirtelen előtt mindenkinek elérhetővé vált, és nagyon-nagyon sok mindenre már lehet használni, és nem tudjuk, hogy pontosan még mire fogják, vagy már mire használják, csak még ez a közönség ez nem jutott el. A zenészeknek és a zeneipari szereplőknek az a baj ezzel, hogy az általuk korábban létrehozott, az egyik baja pontosabban, az általuk korábban létrehozott alkotásokat úgy használják fel ezek a rendszerek, hogy ezekről nincsen megfelelő mennyiségű, minőségű információ, ezeket úgy használják és már monetizálják ezek a rendszerek, hogy semmiféle kompenzációt pillanatnyilag nem fizetnek ezeknek az alkotóknak. Tehát ez egy alapvető probléma, tehát nagyon egyszerű, valaki készít dolgokat, amit a fizikai világ próbál példát hozni, a raktárában ott van nagyon sok-sok értékes valami, aztán valaki bemegy a raktárba, elviszi ezeket, és utána kicsit átalakítja, reszelgeti, majd eladja saját, tehát valahol nem is lehet sajátjaként, de hogy eladja, ebből pénzt csinál, úgyhogy az a raktár az nagyjából akkor így lesz, hogy ki fog ürülni, és semmiféle az a modell, ami eddig működött, hogy a megélhetését a művészeknek és a kreatív iparában dolgozóknak a korábban létrehozott alkotásaik is szolgálják, sőt, ez a bázis, az most teljesen átfordul.
Azt hogy képzeljük
el? Annyira gyorsan történik, hogy ez nem sikerült megváltoztatni.
Hogy képzeljük el ahhoz képest, amikor valaki eddig, mit tudom én, feldolgozta, és erről engedélyt kért, tovább gondolt egy dalt, most pedig a gép dolgozza föl, vagy készít belőle egy újat, annak nem lehet lekövetni, hogy ott annak vannak jogdíj következményei? Tehát azt, hogy most emberek, más zenekarok használnak hangmintákat, viszik tovább, csinálnak belőle valami újat, az, hogy most a mesterséges intelligenciára segítségével sokkal jobb tételben készülnek, abból kiindulva arra építve új zenei anyagok, akkor ez nem lekövethető? Vagy erre nincsen szabályozás? Vagy mi a különbség az eddigihez képest?
A kérdésed első néhány szavában ott volt az egyik megfejtés, hogy engedélyt kértek az, hogy ha felhasználjanak, átdolgozzanak korábbi műveket. Ez most teljesen hiányzik. És az, hogy tömegessé vált, tehát korábban az engedélyezési joggal volt ráhatása az alkotóknak arra, hogy az ő teljesítményüket, művüket, aki fel akarja használni, hogy felhasználhatja-e, ugye ez alapvető kérdés, ez a nulladik kérdés. És utána, hogy mit tehet vele. És hogyha ennek vannak anyagi konzekvenciák, akkor ezt hogyan rendezik egymás között. Most ez a fázis teljesen kiesik, és lehetséges, hogy ugye jelenlegi tudásunk szerint ezek a rendszerek úgy dolgoznak, hogy a korábban létrehozott műveket használják egy óriási hiperkatalógus könyvtárként, mint egy óriási halmaza már létrejött emberi alkotásoknak. Ebben vannak még védett művek, és már szerzőjogilag nem védett művek is, de ezek mind olyan alkotások, amelyeket emberek hoztak létre. És ebből egy ismeretlen metódussal létrejöhet valami új mű, amit még nem tudjuk, hogy pontosan minek nevezhetünk. Ez egyfajta demokratizálása az alkotásnak, de devalválása a kreatív folyamatnak. Ez az ismeretlen lépések száma nagyon-nagyon sok.
Abszolút, ezt értem, és az a baj, hogy nagyon-nagyon nem fekete-fehér a szitu, mert az, hogy mondjuk van maga ez az Elvis-törvény, ugye ez a hasonló, tehát ez egy szóösszetétel, érdekes módon úgy van megcsinálva, hogy a Elvis Presley nevéhez hasonlít, de nincs köze Elvis Presleyhez, hanem a likeness voice, ensuring likeness voice and image security, ez az Elvis. Szóval az a helyzet, hogy ezt értem, hogyha valakinek utánozzák a kinézetét, a képmását, a hangját, azt, hogy ő mit hozott létre, azt értem, de az, hogy a mesterséges intelligencia létrehoz valamit, ami tanult mondjuk azokból a művekből, amiket mások hoztak létre korábban, az miért más, mint, tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy mindenki Bachtól tanult, mindenki utánzott valahonnan, vett merítéseket, merített valahonnan, szóval, hogy nem olyan fekete-fehér a szitu.
Nem, itt szó sincs arról, és ugye azzal kezdtétek, hogy az a 200 jelentős amerikai művész Elvis Costello-tól a T-Rexig, illetve már nem élő művészek hagyatéket gondozó alapítványok is, és aláírták ezt a kiáltványt, vagy felhívást, ami nem az AI ellen, hanem az AI nem megfelelő használata ellen próbálja, tehát erre hívja fel a figyelmet. Tehát itt senki nem próbálja meg azt a lehetetlen vállalkozást, hogy megpróbáljuk megakasztani az AI-nak a szekerét, tehát hogy akkor most itt stop AI, erről szó sincsen. Az a felhasználási mód, az a mondjuk ez a vadnyugati, egy vadkeleti állapot, ahol most tart a szabályozatlanság ennek az egésznek, ez ellen próbálnak, tehát erre hívják fel a figyelmet.
Okay.
Hogy a fejlesztők vegyék figyelembe a korábbi alkotásokat létrehozóknak
a jogait.
Erkölcsi és anyagi jogait.
És ezt lehet mondjuk átültetni? Mert az, hogy Tennessee államban ez megvan, elfogadtak egy ilyet, az egy dolog.
Igen, hogy lehet ezt szabályozni?
Illetve, hogy Amerikából mondjuk, hogy jön át Európába, vagy Magyarországra. Hát itt ugye a legutóbbi ilyen nagy eset, az most nem politikai oldalra akarom elvinni a beszélgetést, de az a híres plakát, ami ugye egy Dead Kennedys lemezborító. Tehát ugye itt arról is van szó, hogy itt azért más, hogy itt vad kelet marad.
Ugye itt a globális világban élünk, és itt online, digitális használatról van szó, itt csak globális megoldás lenne az üdvös. Ugye az Európai Unió azt próbálkozik, tehát nem próbálkozik, előttünk el AI-ok, ami viszont más szemszögből próbálja az egészet megfogni, hogy mennyire veszélyes ez a társadalomra, tehát valami hogy mennyire veszélyes, igen, egy ilyen furcsa piramissal ábrázolták ezt, és ezt szerint próbálják a szabályozást elhúzni, de hogyha most a magyarországi ugye nyelvi és mindenféle egyéb védettséget élveztünk nagyon jó darabig, de a rádiótokban is ismert Galambos Péter Galambbal van egy remek riport az Európai Művészi Jogvédőiroda az EI-nek az oldalán, ahol Galambos Péter, mint szinkron színész fejti ki azt az aggodalmatnak, hogy próbálja végigfutni azt, hogy mi történhet a magyar szinkronnal, és mi történik. Tehát az, hogy megrendelők már korábban megkerestek szinkron színészeket, hogy mondjanak fel szövegeket, amit majd később valahogyan felhasználnak. Tehát van egy ilyen régi sztori, hogy már Rákosi alatt volt olyan ötlet, hogy az akkor leghíresebb magyar színészekkel mondassák fel az ABC-t, meg szöveget, és majd később ezzel fognak szinkronizálni bármit is. Szóval ez nem annyira új keletű ötlet, viszont a technológiai megoldása az már itt van, és amiatt is aggódnak művészek, hogy már például már nem élő művészeknek a hangjával, képmásával fognak, mondjuk a filmek tekintetében szinkronizálnak, olyan szinkron hangot hallhatunk, aki már nem él, vagy már nem is lesz szükség a magyar színészekre, magyar szinkron színészekre, mert például egy amerikai sztár a saját hangjával fog magyarul mesélni.
Oké, okay, értjük. A megoldás irányába kanyarodjunk vissza, mert nem látok tisztán, hogy mit szeretnének elérni a művészek. Tehát, hogy jogi szabályozásra lenne szükség, globálisan,
hát hogyan, valami licenszerűség, persze, hogy fel akarom használni,
mérhetőség, akkor... és akkor automatikusan ennek anyagi vonzata legyen, vagy mi lehetne itt a megoldás, amivel mondjuk a művészek is elégedettek lennének.
Gazdasági műsor vagytok, és a gazdasági szempontok nem megkerülhetetlenek, és ebben a kiáltványban, ami az egész mai beszélgetésünknek a kiinduló pontja, ebben is fejlődik a figyelmet. Ugye a nagyon nagy sztárok megélhetését, tehát ők valószínűleg meg tudják venni a kenyeret majd 3-4 év múlva is, de azok a kollégáik, akik ennek az iparágnak a nagyon nagy tömegét adják, akik nélkül nincsenek hiperprodukciók, az ő és az ő megélhetésük az nagyon szűk. És az ő megélhetésüket veszélyezteti az, hogyha mindenféle kompenzáció nélkül lehet felhasználni és úgy zenét generálni, hogy akkor abból valaki, és megint bejön az a probléma, az a value gap, hogy valaki más csinál pénzt abból, amit már korábban létrehozott egy másfajta szisztémában működő rendszer. És a szabályozás, ugye ebben a kiáltványban is arra hívják fel a figyelmet, hogy ne készítsenek a fejlesztők, ne fejlesztenek olyan AI rendszert, ami az emberi kreativitást nem veszi figyelembe, illetve tagadja azt, hogy valamiféle kompenzációt kellene fizetni akkor, ha már korábban létrehozott műveket használnak fel. Ez lenne az alap, és ennek, hogy hogyan lehet megoldani, ugye, tehát a legjobb lenne, hogyha mindenki belátná ezt, és amikor a fejlesztésbe kezd, vagy folytatja ezt a folyamatot, és ezt ebből ugye, komoly pénzt próbál mindenki csinálni, akkor másnak az erkölcsi anyagi elismerését sem hagyja figyelem kívül.
De pont a komoly pénz miatt azért ez nem életszerű, ez most mindenki varázsütésre ezt belássa azért ebből.
Igen, és akkor ilyenkor van a következő, hogy a társadalmi folyamatok szabályozásának az eszköze, vagy egyfajta a pénzügyi, meg az adórendszeren keresztül, ami viszont odahoz, hogy a jogszabályok szabályozzák ezt. Tehát ezeket a viszonyokat is valahol a jognak is kell szabályoznia, de a jog mindig követő üzemmódban van. Tehát nagyon, nagyon kevés alkalommal van az, amikor a jog gyorsabban, tehát nem először egy jogszabály, hogyha mondjuk konstituál jogokat meg és így szabályoz, de itt mondjuk a szerzőjogi felhasználásoknál mindig követő módban van, sajnos.
Azt kéne felgyorsítani akkor.
Hát és ez nagyon nehéz, ugye, és hogyha megnézzük azt, hogy aki elkezdte ezeket a rendszereket fejleszteni, nem biztos, hogy arra gondolt, hogy akkor most mindenképpen veszélyeztetni akarja a zenészek megélhetését. Viszont annyira felgyorsult a világ, hogy ők, hogy a technika, a technológia mindig, most már nem egy lépéssel, hanem nagyon sok-sok lépéssel van előrébb, és miután az egész globalizált világ megadja azt a lehetőséget is, hogy lehet fórum shoppingolni, tehát pontosabban, mint ahogy a pénzáram is, minél nagyobb a pénz, annál inkább megtalálja azt a helyet, ahol legkevesebbet kell adózni, vagy legkevésbé ellenőrzik. Így ezeknek a rendszereknél és a fejlesztéseknél is megvan az a veszély, hogy valami olyan helyen fognak összpontosulni ezek a fejlesztések, ahol sokkal megengedőbb az új környezet.
Világos.
És aztán ennek a felhasználás, hogy hol történik meg, az már a globalizált világban ugye nagyon nehezen ellenőrizhető, vagy csak nagyon durva eszközökkel, és az, hogy ennek, amit ezek létrehoz, és megtermelnek pénzt, ez hogyan és hol fog lecsapódni, ez a következő nagy kérdés, és ebben kellene önmérséklettel és valahogy a másikra való tekintettel is valamiféle konszenzussal megoldani ezt a helyzetet. Amit a jó is megpróbál követő üzemmódban, és ugye itt mondjuk az EU-s jogalkotás lesz majd egy direktíva, amit majd országonként is alkalmazni kell, és tehát itt nagyon-nagyon sok lépés van még, hogy ez realizálódjon, miközben a technológiát már 10 éves gyerekek is használják.
Oké. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, hát és kíváncsian várjuk, hogy tényleg milyen irányba halad ez a történet, tényleg lehet-e ezen változtatni, illetve tud a lépést tartani majd a változással, meg a technológiai fejlődéssel a szabályozás, illetve hogy a társadalom hogyan reagál. Köszönjük szépen még egyszer,
köszönjük szépen,
napot, jó munkát!
Szervusz!
Köszönöm szépen, napot mindenkinek!
Dr. Horváth Péter, a ProArt Szövetség a szerzői jogokért igazgatója beszélt arról a petícióról, vagy kezdeményezésről, amit több mint 200 elismert művész írt alá, egy nyílt levélről, amiben védelmet követelnek az emberi művészek képmását és hangját utánzó és felhasználó mesterség és intelligencia ellen.
Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
Na hát nagyon fontos adat jön. A csütörtökön jön a márciusi fogyasztói árindex adat, tehát inflációs adat, amely a piaci várakozás szerint 3,6%-ra csökken az előző havi 3,7%-ról. Epik Győző, az OTP elemzési központ elemzője a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Tehát ez a legfontosabb hazai inflációs mutató, amerikai inflációs mutató is jön majd, és LKB kamatdöntés is, de kezdjük itthon.
Igen, igen, hát nagyon akciódús lesz a hét, ugye szerdán jön az amerikai infláció, ugye említetted, és utána csütörtökön ugye a magyar infláció, illetve LKB kamat döntés lesz. Ja, a piaci várakozás azt valószínűsíti, ahogy az intróban említettétek, hogy 3,7%-ról 3,6%-ra lassulhat ugye az év per év infláció. Mi egyébként az OTP-nél ennél egy hajszányival nagyobb méretű csökkenésre számítunk, tehát mi 3,5%-os inflációt várunk. Ami szerintem érdekes lesz majd az adatnál, hogy tehát mi meglehetősen nagy bizonytalanságot érzünk egyébként az előrejelzésekkel kapcsolatban, aminek az az oka, hogy nagyon sok ilyen egyedi történet határozhatja meg márciusban az infláció alakulását. Tehát egyrészt ugye ilyenkor szokás több ilyen szolgáltató szektorban, ugye a pénzügyi szolgáltatások, biztosítások, ugye a telekommunikáció szolgáltatások egy ilyen nagyobb átárazásokat végrehajtani, amik ugye jellemzően visszatekintőek, tehát valószínűleg ugye ezek az árazások még a tavalyi magasabb inflációhoz fognak kötődni, illetve ugye nem lehet elfelejteni azt, hogy ugye idén ugye korábban jött a húsvét, tehát hogy esetleg ilyen szezonális leárazások, stb. Ugye most ugye az április helyett a március hónapot fogják érinteni, úgyhogy mindezek miatt mi azt gondoljuk, hogy elég nagy a bizonytalanság, viszont azért tendenciájában az egyértelműen látszik, hogy ugye a korábbi nagyon gyors dezinfláció, amikor ugye 20% fölöttről azért nagyon gyorsan lejöttünk egy egyszámjegyű mértékre, azért az elmúlt hónapokban ez kifejezetten lelassult, hiszen ugye most már ilyen 3-8, 3-7, most ugye 3-6 vagy 3-5 lesz, tehát itt azért egyértelműen látszik, hogy ez a dezinflációs történet szépen lassan kifulladóban van, és azért nagy kérdés, hogy ez hogyan fog előre tekintve folytatódni, hiszen ugye az árfolyam erősödés ugye most már egy jó ideje megállt, sőt ugye inkább most már gyengülünk, ugye a lakossági fogyasztás azért kezd éledezni, kezd magához térni, és hát ugye az energiaárak sem igazán esnek már, hanem inkább most már ugye emelkednek az olajárak miatt. Úgyhogy azok a tényezők, amik ezt a gyors dezinflációt vitték, ezek egyértelműen kifulladóban vannak, úgyhogy azért reális esély van arra, hogy itt az év második felébe hát szépen lassan elkezdeni majd fölfele kúszni az inflációs mutató, és hát ez az alapvető félelem, ami miatt azért a jegybank is meglehetősen óvatos ugye a kamatvágásokkal, és ugye a legutóbbi kamatdöntülésén is ugye 75 bázisponttal vágtak, annak ellenére, hogy az előző hónapban már ugye 100 bázispontra növelték a lépés közt.
Oké, akkor ezt meglátjuk csütörtökön, ugye?
Igen.
És akkor nézzük, hogy mi a helyzet az Egyesült Államokban.
Igen, ugye az Egyesült Államokban az a várakozás, hogy mind a headline infláció, mind a maginfláció hó per hó alapon 0,4%-ról 0,3%-ra lassulhat. Viszont ugye ez a teljes inflációs mutatóban még így is egy gyorsulást fog eredményezni az év per év mutató tekintetében, tehát 3,2-ről 3,4%-ra gyorsulhat az éves mutató. A maginfláció esetében folytatódhat egy minimális 1,1% pontos csökkenés, tehát 3,8%-ról 3,7%-ra csökkenhet a mutató. Viszont itt is nagyon fontos azt kiemelni, hogy hogy az alap, tehát hogy a Fed figyel elég sokféle ilyen, az ilyen hosszabb távú inflációs trendeket jobban megragadó mutatót, ilyen egyébként a maginfláció is, de van még nekik ebből egy pár fajta, és ezek mind-mind azt mutatják, hogy azért az USA-ban is az a dezinfláció eléggé kifulladóban van, és ezek az alapfolyamatot megragadó mutatók jellemzően ilyen 4% környékén elkezdtek beragadni, de úgy most már azért így hónapok óta ez elmondható, tehát, hogy nem, tehát ez nem egy egyszerű alkalom. És hát olyan értelemben ezen részben nincs is mit meglepődni, hogy ugye az amerikai gazdaság nagyon erős, ugye múlt hét pénteken az amerikai munkaerőpiaci adat is vaskos pozitív meglepetést okozott, tehát ugye gyorsabban nőtt a foglalkoztatás, mint ahogy várták. És hát például az Atlanta Fednek van egy úgynevezett ilyen GDP Now becslés, ami az éppen aktuális negyedévi GDP-t jelzi előre a folyamatosan beérkező havi konjunktúra adatok alapján, és az is jelenleg azt mutatja, hogy az első negyedében az amerikai gazdaság, ugye ez az évesített negyedévben negyedév mutató alapján 3%-kal nőhet, ez egyébként magasabb, mint a jelenlegi piaci várakozás, és ami még érdekesebb, hogy tendenciáját tekintve ez a mutató, ahogy jönnek be az újabb és újabb adatok, emelkedik. Tehát, hogy alapvetően erős konjunktúra adatok jönnek az amerikai gazdaságról, és hát ugye nagyon úgy tűnik, hogy ugye a másik lába viszont az, hogy viszont ez fönntartja ezt a magasabb inflációt, és hát ennek fényében azért nem teljesen meglepő, hogy az elmúlt héten volt olyan Fed döntéshozó, aki már azt pedzegette, hogy lehet, hogy itt a következő kamatváltoztatás az nem a csökkentés lesz, hanem akár az emelés is lehet az év második felébe. Úgyhogy ha itt esetleg lenne tehát várná magasabb infláció, hát az erőteljesen átrajzolhatná a Fed kamatpolitikájával kapcsolatos várakozásokat az idei év hátra lévő részére.
Aha, és akkor ennek a nyilván a piacon is lenne komoly hatása. Akkor most ezek szerint nőtt az esélye, hogy az Európai Központi Bank hamarabb vágjon, mert ugye először úgy volt, hogy a Fed, aztán az elmúlt hetekben, hát most már nem is tudjuk, hogy melyik, itt viszont konkrétan lesz döntés is a héten az ECB-nél.
Igen, ugye az LKB csütörtökön dönt, hát ugye Európában annyival másabb kicsit a helyzet, hogy Európában azért sokkal gyengébb a konjunktúra, és a legutóbbi inflációs adat, ami ugye múlt héten jött ki, az viszonylag kedvezően alakult. Az LKB esetében júniusra várják az első kamat döntést, bocsánat, kamat vágást, és hát azért jelen pillanatban úgy tűnik, hogy ez megvalósulhat. Viszont azt mindenféleképpen kiemelném, hogy bár ez a legutóbbi március inflációs adat viszonylag kedvezőnek tűnt, azért, hogyha az ember egy kicsit megkapirgálja a felszínt, lehet benne nyugtalanító részleteket találni, ami azért valószínűleg az LKB döntéshozók figyelmét sem fogja elkerülni. Az egyik ilyen dolog, amit említettem már, ugye ez a húsvét okozta megváltozó szezonítás, ugye tavaly ugye áprilisban volt a húsvét, úgyhogy az ehhez kapcsolódó ilyen szezonális átárazások, leárazások ugye inkább tavaly ugye áprilist érinthették, még ugye most márciust. De a másik fontos tényező az az, hogy az látszik azért az európai inflációban is, hogy a szolgáltatások inflációja az eléggé makacsul beragadt ilyen 4% környékén, és hát most már jó pár hónapja nem akar erről a szintről elmozdulni, és azért úgymond az ilyen rövid bázisú hó per hó mutatók alakulása sem annyira megnyugtató, és a bérdinamika is viszonylag magas Európában. Tehát azért ugye ez is egy alapvetően összevágó történet, hogy ugye a szolgáltató szektor, ahol ugye a költségeken belül a legnagyobb a bérköltség aránya, nyilván ott fog beragadni az infláció, ugye a magas bérdinamika miatt, ahol a legmagasabb a bérköltségek súlya. Úgyhogy ez mindenféleképpen egy olyan tényező, ami azért én azt gondolom, hogy óvatosságra kéne vagy fogja inteni azért az LKB döntéshozóit. Természetesen júniusig még sok idő van, addig látni fogják az áprilisi adatokat is, úgyhogy például kiderülhet, hogy márciusban esetleg tényleg ez a húsvét hatás mennyire kavarhatott be, de hogy azért még itt sem egyértelmű a helyzet, de Európában sokkal nagyobb a valószínűség annak, hogy júniusban indulhat a kamatcsökkentés.
Oké, na sokkal tisztában látunk, köszönjük szépen a segítséget ebben, szép napot, jó munkát!
Én is köszönöm, sziasztok!
Epik Győzővel beszélgettünk, ő az OTP Elemzési Központ elemzője.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.